Hadd köszöntsük szeretettel Imre István testvérünket. Köszönjük, hogy szeret visszajárni hozzánk és közénk. És elvállalt ezt a szolgálatot. Nekem nagy gond, hogy vasárnapra kapjak lelkészt, mert mindenki foglalt, főleg Virág vasárnap, ugye a legtöbbször most konfirmálnak, de örülünk, hogy így alakult ez a mai nap, hogy István szolgálat közöttünk. Hát is adjuk a szót.
Köszönöm szépen. Kívánom, hogy tartalmas legyen ez az alkalom mindnyájunk számára. Nagyon tetszik nekem a téma, mert ez olyan, mint fiatalok között az örökzöld téma, a szerelem meg a barátság. Ez mindig előjön náluk. Ez örök téma. És szerintem, mivel mi állandó kapcsolatban vagyunk egymással, ugye állandó interakcióban vagyunk emberekkel, sőt, rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban, állandóan van dolgunk a kapcsolatok terén. Állandóan javítani kell a kapcsolatainkat. Igazán egész életünk kapcsolatokból áll. Csak úgy ráhangolódásképpen, bevezetésképpen. Ugye kapcsolatban állunk tárgyakkal. Gondoljunk azokra a Brody János dalában ilyen apró kis kacatoknak nevezett filléres emlékeinkre például. Ugye tárgyakhoz is mennyire kötődni tudunk. Mennyire értékessé tud válni egyes semmiség. És kapcsolatban vagyunk, ugye, hát az időjárás az olyan szinten hat ránk s a szervezetünkre, hogy nem tudjuk letagadni, hogy az időjárással is kapcsolatban vagyunk. Ha nem is úgy, mint egy férjel, feleséggel, de van, meg az egész természettel, aztán nem beszélve az embertársi kapcsolatokról, hát rengeteg van, csak utalnék rá, családi, munkatársi, baráti, szerelmi, alkalmi kapcsolatok. Emberek az életünkbe jönnek s mennek. Vannak emberek, akik néhány hónapig vannak az életünkben, akár munkahelyen is, akár szomszédok. Vannak, akik évekig, évtizedekig ott vannak. Aztán ugye kapcsolatban vagyunk az egész univerzummal, az isteni szférával, és nem ez a téma ma, de önmagunkkal kapcsolatban vagyunk. Erre csak utalni szeretnék, mert azt gondolom, hogy önmagammal való kapcsolatom mienségétől függ, hogy milyen a kapcsolatom az emberekkel. De erről ma nem lenne szó, nem ártana egy kicsit úgy gondolkodni, ahogy itt ülünk, hogy tényleg mindig ott van az a gondolat is, hogy én magammal hogy vagyok. Mert ha magammal rendben vagyok, ez automatikusan maga után vonja azt, hogy egyre inkább rendben leszek a környezetemmel. Ha magammal nagyon rossz állapotban vagyok, nagyon nem vagyok magammal megbékülve, kibékülve, jön, hogy szembe köpjen magam, ahányszor tükörbe nézek, sajnos egyre inkább elterjed ez a hozzáállás. Keresztény körökben is, hogy önmagadat meg kell vessed, meg kell utáljad, erről szó nincs sehol a Bibliában. Hogy te magad meg kell vesd, magad meg kell utáld. Ha te magadat utálod, mindenkit utálsz. Ha megveted azt, aki te vagy, megvetéssel nézel minden emberre. Ha nem tudod szeretni magad, hogy tudsz szeretni mást? Itt nem a narcisizmusról van szó, mindenki tudja, hogy nem arról szól a történet, hogy nézek egy kis tükörbe, és úgy elhagyok. És mondom, mint Latabár annak idején, hogy nálad nélkül élni nem tudok. Te vagy mindenem, és mindenki azt hiszi, hogy egy képnek mondja, hát egy tükörbe mondja. Nem narcisztikus szeretetről van szó, de ha nincs önbecsülésem, akkor mindenkiben minden hibát megkapok. Tehát valahol ez az alapja az emberi kapcsolataink javításának, hogy legyek jóba önmagammal. És akkor menjünk bele a dolgok közepébe. Hogyan lehet javítani emberi kapcsolatainkon, mert van mit javítsunk rajtuk. Az első gondolat, amin érdemes elgondolkodni, az az, hogy ki az, akit én a hétköznapi életben a leginkább elfogadok. Ismerjük azt a kifejezést, hogy valakivel egy húron pendülni. Akit úgy csípek. Úgy figyeljük meg, valakivel találkozunk, és úgy egyből kialakul valami jó értelembe vett vonzás. Azokat az embereket kedveljük a hétköznapi életben, és ez elég fontos. Gondolkodjunk rajta, jó? Olyan emberekkel vagyunk jóba, akik azt tükrözik vissza számunkra, ami bennünk is megvan. Hogy érthetőbb legyen. Képzeljük el azt, hogy bennünk húrok vannak. Mint a gitár húrjai. Mindenféle húr ott van a lelkünkben. És akkor az emberek ezeket megpendítik. És van olyan húr bennem, ami olyan szépen cseng. Szép a rezgése. És van olyan gúr bennem, aminek csúnya a rezgése. Hülyén szól. Diszharmonikus. Fontos, bennem vannak a húrok. És ha valaki kellemes hatással van rám, az nem azért van, mert ő a jó ember. Figyeljük meg, ki zárójel, mindig skatujákban gondolkodunk, erre nevelt a társadalom, hogy dobozoljunk. Vannak jó fiúk, meg vannak a rossz fiúk. Már a gyerekeken észre lehet venni, van egy rajzfilm, van egy film. Édesapa, ez most jó vagy rossz? Rögtön így kategorizáljuk az embereket. Jók és rosszak. Butaság. Mert nincs olyan, hogy jó ember, meg rossz ember. Olyan van, hogy valaki bennem vagy ezt, vagy azt a húrt pendíti meg. Most gondolj arra, aki úgy kellemesen hat rád. Az nem azért van, mert ő jó ember, szemben a sok rossz fiúval. Nem azért, mert ő többnyire benned azt tükrözi vissza, ami vonzó a számodra. Nem volt soha olyan, hogy egy olyan embertől kaptál pofont, akire azt mondtad, hogy na ezt tőle nem vártam. Miért? Mert többnyire ő mindig olyan rezgéseket indított el benned, ami kellemes volt. Egyszer csak mond valamit, tesz valamit, vagy nem tesz valamit, benned összedől egy világ, mert na hát erre nem gondoltam volna. Miért? Ugyanaz az ember, aki többször a jó húrókat pendíti meg bennem, néha megpendíti a bennem levő rossz húrókat is. És fordítva, lehet van valaki, akitől eddig mindig azt kaptad, ami neked nem esett jól. És egy nap csak rácsodálkozol, hogy mit tenni? Hát hogy jött ki belőle ez a kedvesség? Hát ez tud ilyen is lenni? Mert ő nem a rossz fiú. Többnyire benned a rossz húrókat pendítette meg. És erről szól a következő gondolat, hogy ugye amikor valakinek a környezetében rosszul érzem magam, kényelmetlenül érzem magam, zavar valaki, akkor bennem mit vált ki? Az ítélkezést. Nem? Ha valakinek kellemetlen a társasága, akkor ilyen képet vágunk. Akkor azt mondom, hogy hát ő belőlem a rosszat hozza ki. De figyelj, milyen érdekes. Belőlem hozza ki a rosszat. Belőlem hozza ki valaki a jót, belőlem hozza ki valaki a rosszat. Értjük, miért nincs jó és rossz ember? Az tükröződik vissza a másikból rám, ami eleve bennem van. Nem ő a rossz fiú. Persze, ő viselkedhet úgy, ahogy nem kéne. De nem vele van a baj, hanem azzal, amit bennem megfendített. Figyeljünk oda arra, hogy vannak a személyiségünknek árnyoldalai. És amikor valaki a személyiségem árnyoldalaival kapcsolatosan mond, tesz, vagy nem mond, nem tesz valamit, az bennem a kellemetlent váltja ki. Emberi kapcsolataink javítása én szerintem itt kezdődik. Ne dobozoljunk. Belénk van oltva, olyan nehéz ebből kimászni. De másért nem tudod rendesen rendezni a kapcsolataidat. Nincs olyan, hogy a jó fiúk meg a rossz fiúk. Hanem az van, hogy bennem annyi minden van. Kellemes, kellemetlen is. És akkor emberek bennem a viselkedésükkel a különböző húrokat megfendítik. De az bennem van. Ezt kéne megérteni. A szomszéd nagyon hangosan hallgatja a zenét. Mászok a falra. De nekem ez egy olyan jó munka. Mondtam neki szépen is. Mondtam egy kicsit csúnyábban is. Egyik se használ. Sőt, mivel tudja, hogy bosszant, még azért is csinálja. Aranyos! Aranyos! Amíg nem kezdtem azon gondolkodni, hogy jó, rajta változtatni nem tudok. De lehet, hogy nem is kell. Ez egy jó terápia nekem. Miért bosszant engem azt, hogy hangosan hallgatja? Megmozgat bennem valamit, ami bennem van. Miért bosszant ez? Van, akit nem bosszant. Van, aki nyugodtan tud aludni is, hogyha zaj van. Valamit megmozgat bennem. Nem ő a hibás. Persze, hogy műveletlen, civilizálatlan paraszt. Persze. De bennem mozgat meg valami olyasmit, ami bennem van. Nagyon tetszik az a gondolat, amelyik így hangzik, hogy nem tehetek semmit azzal, hogy emberek mit tesznek velem, vagy mit mondanak rólam. Nem tehetek semmit. Mindenki azt tesz, amit akar, és azt mond, amit éppen akar. Azzal viszont van mit kezdjek, és azzal csak én kezdhetek valamit, hogy erre hogy reagálok. Hogy kezelem azt, amit hallottam. Hogy kezelem azt a gesztust, ami bennem megpendített egy olyan gurt, aminek a rezgése olyan csúnya, és olyan kellemetlen. Tükörképei vagyunk egymásnak. És én meg vagyok győződve, hogyha ezt szem előtt tudnánk tartani, nagyobb eséllyel tudnánk a mindenféle kapcsolatainkon javítani. Miért? Ismétlem magam, hogy mélyen ivódjon belénk. Bennünk van minden, ami kijön a szívünkben, a másik csak kiprovokálja azt, ami bennem van. Értjük? Nem a másik ember teszi belém a rossz érzéseket, azok bennem vannak. Hogy ő kiprovokálja a tettével, a gesztusával. Hogy ő kiváltja belőlem, de mit vált ki belőlem? Azt, ami bennem van. Tehát bennem van a jó is, a rossz is, idézőjelbe téve, a jót meg a rosszat. És különböző emberek, különböző viselkedései belőlem, ami eleve bennem van, azt hozzák felszínre. És ez azért fontos, mert ha így nézünk a családon belüli konfliktusainkra, és ha így nézünk a különféle kapcsolatainkra, akkor már nem azzal a szemmel nézek a másikra, hogy áhá, hát igen, hát ő ilyen, és leírom, ahogy az áhítatban szó volt. Leírom az ember. Ő már csak ilyen. Csak olyan. Nem ért soha olyan meglepetés, már utaltam erre is, hogy valakitől olyat kaptál, amit soha addig. Mindig jót kaptál, azt egyszer övön aluli ütés. Vagy fordítva. Mindig úgy érezted, hogy a legrosszabbat váltja ki belőled, és egy napon pedig csodálkoztás álmodtál, hogy hol jársz álmodban, hogy belőle ilyen is kijön. Igen, mert minden benned van. Minden érzés benned van, és mi egymásnak tükrözzük azt, ami eleve bennünk van. Próbáljunk meg így belemenni a kapcsolatainkba, vagy így javítani a kapcsolatainkat. Nincs jó ember, nincs rossz ember, nincsenek jó fiúk, nincsenek rossz fiúk, érzések halmaza van bennem, és hol egyik, hol másik ember, hol ezt, hol azt hozza ki belőlem. Még egy gondolat, ha valaki téged mindig piszkál, mert hogy van ilyen, akkor tudd meg, hogy azért kritizál folyamatosan, mert belőle pont az hiányzik, ami benned megvan, és ezért kritizál. Ez most a fordítottja az előbbi gondolatnak. De erre is szükség van, azért írtam ide. Tehát ne csak az legyen, hogy a másik csak kivált belőlem dolgokat. Ha belőlem a rosszat hozza ki, akkor igen, az a rossz bennem volt. Gondoljunk arra is, hogyha valaki állandóan bennem lakik, ahogy mondani szoktuk. Ha állandóan keresi a kákán a csomót. Ezt nem azért teszi, mert én tényleg olyan rossz fából volnék faragva. Nem azért, mert őt irritálja az, ami bennem van. Churchillnek van egy remek gondolata. Nagy fej volt ő. Piált, de azért, mikor józan volt, olyanokat mondott, hogy csak...
Részegen is, igen.
Akkor még őszintebb volt, ugye? Azt mondta, hogy sok ellenséged és rossz akarod van? Nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz. És van benne nagy igazság. Amikor valaki bánt, piszkál, benned lakozik, de folyamatosan, nem egy egyszeri, véletlen bántásról van szó, ami megesik mindnyájunkkal. De nem azért van, mert te tényleg, te úgy vagy rossz, ahogy vagy. Vele csak kötekedni lehet. Az azért van, mert benne valami olyasmit indít el, valami jó tulajdonságot, ami benne nincs és irritálja. Bosszantja, zavarja, hogy benned van, benne nincs. És nem talál mást a szerencsétlen, ezért ő se hibás, csak ez egy buta, természetes, buta, ösztönös emberi reakció. Piszkál téged azért, ami belőle hiányzik. De semmiképpen nem azért bosszant és piszkál, mert te azt érdemelnéd. Tükörként vagyunk jelen. Próbáld ezt úgy magadban elmélyíteni. Tükörként állok én a másik előtt, és ő tükörként áll előttem. Nincsenek jó, és nincsenek rossz fiúk. És én sem vagyok se jó fiú, se rossz fiú. Tele vagyunk érzésekkel, érzelmekkel, azokkal a bizonyos húrokkal, és különböző emberek, különböző húrokat, különböző élethelyzetekben meg-meg pendítenek bennünk, de ezek belőlünk jönnek ki. Nem ők teszik, ők csak kihozzák belőlünk. Még egy gondolat eszembe jut, elmondom. kicsit ide tartozik. Keresd azoknak az embereknek a társaságát, mondja ez a gondolat, akik a legjobbat hozzák ki belőled, nem a legrosszabbat. Ez angolul úgy hangzik, hogy brings out the best, not the beast. A best az a legjobb, a beast meg a szörny, ugye? Tehát azoknak az angol szójáték az sokkal jobban jön ki, mint ugye a magyar fordítás, de a lényeg az, hogy tényleg keresd azon emberek társaságát, akik belőled, de ez is rólam szól, belőlem nem a szörnyet hozzák ki, hanem a legjobbat hozzak ki. De minden bennem van. Mi csak egymásból kihozzuk azt, ami eleve ott van bennünk. És akkor erre a gondolatra záró mondat az lenne, hogy ezért nem kéne annyira haragudjunk egymásra. Persze ez nehéz. Mert tulajdonképpen te csak kihozod azt, ami bennem van. Az anyosom csak kihozza azt, ami bennem van. Nem anyosommal van a baj. De ő ki tudja hozni azt, ami bennem van. De az bennem van. A történet rólam szól. Nem? Nem a munkatársadról szól a történet, aki kihozza belőled, de mi? Azt, ami benned van. Rólad szól. Hogy ő ezt ki tudja provokálni, ki tudja hozni, ez az ő felelőssége. Oké. De azt lehet kihozni belőlem, ami bennem van. Ami eleve nincs bennem, az nem is jöhet ki belőlem. És ha így nézzük a kapcsolat rendszereinket és kapcsolatainkat, kiegyensúlyozottabbak lehetünk. És sokkal jobban tudunk javítani ezeken a kapcsolatokon. Menjünk még mélyebbre. Mi az, ami még veszélyessé teheti a kapcsolatainkat? Mi az, ami akadály abban, hogy javítsuk? A láthatóság és érinthetőség alatt én azt értem, hogy legyél önmagad. Mikor az ember önmaga, akkor kiszolgáltatott. Igaz? Annyi szerepet játszunk, nem tudom, figyeljük-e magunkat, másokat, csupa álarc az életünk. Shakespeare jól mondta, színház a világ. De olyan értelemben színház, hogy megtanuljuk jól, kivel hogy kell szerepelni, kinek milyen képet kell mutatni, és ez még önmagában nem lenne baj, de vannak olyan akut esetek, amikor már soha nem önmaga az ember. Annyira azonosul már az állarcaival, hogy tényleg ki ő? Tehát ki vagy te, tényleg? Tehát ki vagy te? Ha egyfolytában szerepek mögé bújsz, szerepekben játszol, ha egyfolytában állarcok mögé bújsz, ki vagy te valójában? Nagyon szimpatikus nekem az a történet, biztos ismerős, de azért elmondom, amikor egy nő eltávozik a földi életből, és áll az úr elé, és az úr azt kérdi, hogy te ki vagy? És ő mondja a nevét. Hogy ő ki. És azt mondja az úr, nem azt kérdeztem, hogy hogy hívnak, hanem, hogy ki vagy te? És mondja, hogy hát a polgármester felesége vagyok. Nem azt kérdeztem, hogy kinek vagy a felesége, hanem, hogy ki vagy te? 4 gyermek édesanyja vagyok, és egy hűséges feleség. Nem azt kérdeztem, hány gyermeket szültél, milyen feleség voltál, hanem, hogy te ki vagy? Keresztjén vagyok, és hűségesen jártam, tempombas, minden. Nem azt kérdeztem, hogy mi a vallásod. Nem azt kérdeztem, hogy hogy gyakoroltad a vallásodat, hanem, hogy ki vagy te. És nem tudott rá válaszolni. És visszatért a földre, hogy utána nézzen annak, hogy ki ő valójában. Szóval, ki vagy te? Egy csomó szeretet magunkra veszünk. Erre érdemes egy külön napot szentelni, erre az önismeretre, hogy ki vagy te? Mondd az identitásodat, a magad lényegében, eszenciájában. Ki vagy te? Hogy határozod meg magad? Ki vagy te? Az, amiket ez a nő felsorolt? Igen, sajnos mi is ezeket mondanánk. Ki vagy te valójában? És nagyon sok ember szerepekbe bújva, állarcokban elveszlődik. Mert már azt se tudja, hogy ő kicsoda. És kapcsolatainkban ez nagyon gáz tud lenni. Én nagyon gyakran mondom azt, hogy ha valaki engem azért szeret, mert jól játszok egy szerepet, akkor nem engem szeret, hanem a szerepemet. És az szívás. Nekem az egy csöppet sem esik jól, hogy valaki az állarcomba szeressen bele. Ne pedig abba, aki én valójában vagyok. Már pedig mi a kapcsolatainkban el szoktunk veszlődni a szerepjátékokban, az állarcokban. Kik vagyunk mi valójában? Kiszolgáltatottá tesz, ha önmagam vagyok. Ez biztos. És menjünk tovább, sebezhetővé tesz. Ha vállalja az ember önmagát, sebezhetővé válik. És biztos van, aki ezt tapasztalta a hétköznapban. Igen, sebezhető vagyok. Mert miért jó az állarc? Mert ha valaki kötekedik, akkor az állarccal kötekedik. Nem velem. De ha én önmagam adom, előbújok az állarc mögül, kibújok a szerepből, na az én vagyok. És ha engem sebeznek, az már nagyon fájó tud lenni. Amíg csak a szerepemmel kötekednek, amíg az állarcomat köpködik, hadd tegyék. De amikor én vagyok, felvállalom önmagam, na az már fájni tud. Nem értjük meg egymást, vagy félreértjük egymást. Ha az állarcomat érti félre valaki, semmi van. De ha engem ért félre, jó, de rosszul esik, amikor én nem így akartam. Én nem erre gondoltam. Hányszor értjük félre egymást, vagy értenek félre minket, vagy abszolút nem értenek meg. Ha önmagad vagy, ez a kockázat. Vagy nem értenek, vagy félreértenek. Ellenünk fel tudják használni azt, ha önmagunk vagyunk. De mennyire ki is használják egyesek. És fel is használják ellenünk az őszinteséget. Azt, hogy adod önmagad. És végül el is utasíthatnak ezek a fokozatok. Tehát egy egyértelmű dolgot jegyezzünk meg, kapcsolatainkban ára van mindennek. Annak is, ha szerepekben elveszlődünk, mert akkor hol vagyunk mi? Ki vagyok én? Túl az állarcaimon, a szerepeimen. Ez is egy komoly ár. Az is ár, hogy önmagad vagy, levetközöd az állarcaidat, kivetközöd a szerepekből, amit mások hánytak rád, vagy te vetted fel, vállalod a kockázatot. Mindenki maga dönti el, hogy mit vállal. Egy biztos, ha kapcsolatokról beszélünk, és ez a téma, hogy emberi kapcsolataink javítása, és gondolj azokra, akik a szívedhez közel állnak, hát azért az esik jól, hogyha téged önmagadért szeret, aki szeret. Ha nem félelemből szeret az, aki szeret. Ha nem kötelességből teszi meg érted, amit megtesz, hanem érted, aki vagy. Emberi kapcsolatainkban ára van annak, ha önmagunkat adjuk, de érdemes másképp? Nem adok rá választ, mert ezt mindenki egyénileg kell megadja. És vannak élethelyzetek, amikor azt mondja az ember, hogy csak önmagamat nem adom, de utána megissza ennek a levét, az biztos. És vannak élethelyzetek, amikor nagyon könnyen azt mondjuk, hogy én önmagam akarok lenni. Mert azt akarom, hogy engem megismerjen, megint csak kizárójel fiatalokkal. Mindig előjön ez a téma, udvarlás kérdése. Az udvarlás alatt az ember mindig a legjobbat adja, a legjobbat kutatja. Úgy be lehet csapni a másikat, mint annak a rendes módja. És nagy baj van, amikor ez még évekig eltart. Aztán ebből lehet házasság is, és még mindig szerepelnek. Vagy igyekeznek szerepelni. De egyszer lehull a lepel. És hallottam emberek egy ilyet, hogy azt mondta a hölgyemi, hogy hát én ezzel házasodtam össze, én ehhez mentem férjhez. Nem hozzá mentél férjhez, csak annyira jól elvakított, olyan jól szerepelt, olyan jól megjátszotta magát, meg olyan butus voltál, hogy nem láttál az állarc mögé. Aztán bevetted rendesen. Szóval, ha nem önmagamat adom, akkor egy kapcsolatban én ki vagyok. Ha nem önmagamat adom, akár azzal a kockázattal is, hogy kiszolgáltatottá, sebezhetővé, félreérthetővé, ellenem fordíthatóvá, és elutasítássá válik az egész, és alakul át az egész, de akkor is önmagam akarok lenni. Aztán valaki vagy szeret azért, aki vagyok, vagy nem kedvel, de én önmagam akarok lenni. Az Isten adta önmagamban. Egy csomó jót adott eleve belénk az Isten. Mi nem semmire való, gonosz, kárhozatra, méltó, nyavajás, fekete, férgek vagyunk. Csomó hajlandóság van bennünk a rosszra, és eleve egy csomó hajlandóság van bennünk a jóra, a szépre. És mindig ezt a példát mondom ilyenkor, hogy kikívánkozik belőlem. Képzelj el egy olyan embert, akit leírunk, aki a legutálatosabb közülünk, egy pszichopata, gyilkos gazember. Megy az utcán. És jön vele szemben egy gyermek, és pont előtte megbotlik. Ösztönösen, mi ennek a leírt, semmire való embernek, mi a reakciója? Oda kap hirtelen. Nem kezd azon vacian, ám meg én pszichopata gyilkos vagyok, most el kéne vágjam ennek a torkát. Hanem ösztönösen mit csinál? Oda kap. Ösztönösen, természetszerűen, mert Isten adta áldásokkal rendelkezik. Isten nem selejtett meg, férget teremtett, hát akkor ez... Róla szól. Bocs, uram, de hát te a legrosszabbat teremtetted meg. hiszen én egy hitván semmire való gazember vagyok. Csak rosszra vagyok, hajlandó. Semmi jó nincsen bennem. Most akkor ez az ő problémája. Csak ilyenre volt képes. Nyilván nem. Nem menjünk el, mert nyilván ez egy csomó más kérdést is előhoz, nem az a szándék, de egy biztos. Isten adta áldásokat hordozunk magunkban. Egy csomó jó dolgot hordozunk magunkban. Engedjük ki ezeket a kapcsolatainkban. Mutassuk meg. Van bennem hajlandóság a rosszra is, és van bennem egy csomó érték. Isten adta érték. Amit Isten belém programozott. Amit csak az enyém. Amit csak én tudok nyújtani az embereknek. Ezeket az értékeket elő kéne hozni, és igen, legyél önmagad. Vállald önmagad azzal a kockázattal, hogy elutasítanak. Kiszolgáltatottá válsz. De emberi kapcsolatainkat hazugságokra építeni nem érdemes. Szerepekre, színjátékokra és állarcokra építeni az emberi kapcsolatainkat nem érdemes. Ha javítani akarunk emberi kapcsolatainkon, vállalva ezt a kockázatot, tehát ezt nem lehet nem kimondani, vállalva ezeket a kockázatokat, légy önmagad. Vállald fel azt, aki vagy, ami csak a tiéd, de állítólag van, ami csak az enyém, meg csak a tiéd. És ezeket az Isten azért adta, hogy használjuk ezt sokunk örömére. Mi az, ami még ártalmas az emberi kapcsolatainkban, és amin dolgozni kell? Negatív gondolatolvasás. Olyan gyakran használjuk. Van egy ötletem, nem mondom el neki, mert ő erre azt mondja, hogy... Ismerős. Szeretnék valamit beszélni, de tudom, hogy mit fog mondani. Na ez a negatív gondolatolvasás. Annyi mindent tönkre lehet ezzel tenni, hogy csak. Ha pedig elkezdem kiiktatni, ez egy folyamat, ez így nem fog működni. Ha elkezdem kiiktatni, magától javul a kapcsolatom azzal az emberrel, akiről mindig azt gondolom, hogy ő azt gondolja, hogy. De nézd meg, hogy ott van, és gondolkodjunk mind konkrétan. Tehát konkrét helyzeteket hozzunk elő most a merevlemezünkről. Mikor tényleg arra gondoltam, hogy ő azt fogja gondolni, hogy, azt fogja mondani, hogy, úgy reagál rá, hogy. Nem volt olyan, hogy nem azt mondta? Volt olyan, hogy azt mondta. És akkor mi jön ki belőlem? Na ugye tudtam, hogy te ezt fogod mondani. De semmit nem segítünk ezzel a helyzeten. Egy biztos, a negatív gondolatolvasás esélyt nem ad arra, hogy javítsunk a kapcsolatokon. Esélyt nem ad. Mert én eleve a szájába adok olyasmit, amit ő lehet nem is fog mondani. Én tudom, hogy ő mit gondolna, ne viccelj meg. Hát azt sem tudom követni sokszor, hogy én miket gondolok. Akkor hogy tudjam követni azt, hogy mit gondol a feleségem? Én a saját érzelmi világomban sokszor nem tudok eligazodni. Na el tudjak a máséban? Hát hogyne, ez az arrogancia, tetőfoka. Szóval a negatív gondolatolvasás, én tudom, hogy te mit gondolsz, tudom te mit mondasz, tudom te hogy reagálsz, felejtsük el, magától javulnak a kapcsolataink. Aztán van az, hogy támadjuk a szemét. És ez egy nagyon rossz hiba, figyeljünk erre oda, nem a szemét kéne támadni. Szóvá kell tenni azt, a konkrét dolgot, amit tett, vagy nem tett, és én szerettem volna. Értjük a különbséget? A között, hogy valakinek a tetszével van bajom, és szóvá teszem, hogy ne haragudj, de nem esett jól, hogy most megint ott hagytad az inged, a szennyes ingedet a széke. Vagy a zoknit. Az, igen. Ugye? Ez más, mint hogy azt mondom, hogy te soha nem rakod el a zoknit. Figyeljük meg, a mindig és a soha olyan bántó tud lenni, mert ha valaki elfelejt valamit az üzletben megvenni, és hazajön, és azt mondja a másik, aki megkérte, hogy elmenje, hogy hát te mindig ezt csinálod. Ez támadás? Ez a személy elleni támadás, és nagyon bántó. És mindig úgy reagálunk, amikor valakinek a szájából felém az jön, hogy te mindig ilyen vagy. Vagy te soha nem ezt csinálod, én azt mindig támadásként élem meg, de te is. És az is. Ez a személy elleni támadás. Erre nem lehet kedvesen, gyöngéden. És szépen reagálni. Csak úgy, ahogy szoktunk. Erre csak úgy lehet reagálni. Hogy lehet ezt kijátszani? Úgy, hogy nem vádolom a szemét, és kiiktatom a szótáromból ezt, hogy mindig, és soha. És azt mondom, tényleg konkrétan megnevezem, nagyon zavar engem az, hogy te most elfelejtetted a tejet megvenni. Figyeljük meg, hogy mennyire másképp hatint az, hogy te mindig elfelejted, amit mondok. Te soha nem figyelsz arra, amit én mondok. Szóval ezek pofonokként érnek. Akár minket, ha mi halljuk, akár a másikat, kinek mi mondjuk. Ne vádold a szemét. Tedd szóvá, mi az, ami konkrét tette, de nevezd meg azt a konkrét tettét, amit, amivel bántott, vagy amivel boldogtalanná tett, vagy azt, amit meg kellett volna tegyen, de nem tette meg. Óriási különbség van. Próbáljuk ki, kísérletezzünk. Hihetetlenül tudja javítani a kapcsolatainkat. Magától javul a kapcsolat, ha nem mindig és soha szavakkal vágom a fejéhez ezt vagy azt. És ott van a harmadik, amikor így, hú, így bolhából elefántot csinálunk, ez a katasztrofizálás. Férfiak is szokták ezt csinálni, nők egy kicsit talán gyakrabban. Ez a túlreagálás. Igen, valószínű, hogy így működnek. Tehát nincs ezzel baj, nem rosszabbak ők, mint mi. Isten, ments, hogy ilyet mondjunk. De hogy ez inkább rájuk jellemző, ez a dramatizáljuk a dolgokat, úgy, jaj, úgy felfújjuk, úgy, úgy néha megkérdem édesanyámat, vagy a feleségemet, hogy most tulajdonképpen mi van, mi a baj? Ja, hát igazán nincs olyan nagy baj. Mondom, akkor mi ez a felfokozott túl nagy reakció? Tehát innen már csak két lépés a hisztíg. Tényleg, tehát, hogy nem kell a drogokat eldramatizálni. Az, aki eldramatizálja, nagyon elkatasztrofizálja dolgokat, túlreagál a dolgokon, és szoktunk ilyet csinálni, az a kapcsolatnak megint tud ártani. De próbáljunk erre a három dologra is nagyon konkrétan reagálni. Ne gondolkodjak azon, hogy ő mit gondol, mit fog mondani, hogy fog reagálni, az bízzam rá. Hagyjam el. Reagál, ahogy reagál. Mondd, amit mond. Adjam meg neki az esélyt. De ne tudjam én előre, honnan tudnám, hogy ő most mit gondol, mit mondta, hogy reagál. Nagyon fontosnak érzem a kapcsolatokban és a kapcsolatok javítása érdekében azt, hogy ne vádoljuk, ne támadjuk a szemét. Mondjuk el, ha egy tette bántott, ezt el kell mondani. De úgy, hogy ez a konkrét tetted engem zavart. És ez a mindig és soha, ez lehetőleg kerüljön ki a szótárból. Nagyon sokat ártunk vele, és hát ez a túlreagálás és dramatizálás megint kerüljön ki, ha lehet.
Igen, de én nem járt semmit. Azt mondtam, hogy én lehetőleg attól, hogy hát, hogy ilyen érzéketlen fogsz, hogy neked semmit se
érzett. Igen, igen.
Könnyű a papírok.
Mert?
Három tűntje van. Ez is
van még valami, ami nagyon fontos szerintem a kapcsolatokban. Mit miért teszünk? A motiváció. És kicsit kiélezem pont azért, hogy legyen felkavaró. Legyen miről gondolkodni, legyen miről beszélni. Ha büntetéstől való félelemből teszünk bármilyen nemes és jó dolgot, gondoljunk gyerekekre, unokákra, családi kapcsolatokra. Ha azért teszek, vagy tesz valaki valamit, mert fél a büntetéstől. Szóval ez durva. Mi motivál engem valamire, hogy tegyek a másikért? Kapcsolatokról beszélünk. Mi indítja a másikat arra, hogy valamit tegyen velem? Ha büntetéstől való félelem, régen rossz. És nem tudnám eszembe jutni az iskolarendszer, amitől mászok a falra. Nincs annyi fal már. És nem akarok belemenni, mert felmegy a pumpám, úgyhogy nem megyek bele, de eszembe jutott. Szóval, hogy azért én otthon szülőként próbálom ellensúlyozni azt, amit nem tudok. De próbálom. A gyermek úgy jön az iskolából, hogy a tanító vagy a tanár tisztelet a kivételnek, mert van. De alapjában véve a rendszer sajnos olyan, hogy megvannak a kölykök félemlítve. Fél a büntetéstől, a megszégyenítéstől. És azért csinálja, amit csinál, nem szívesen. Egy frászt teszi örömmel. Összeszorított ököllel, szinte könnyes szemmel, de teszi, mert be van szarva. Magyarul. És hányszor történik meg az a kapcsolatainkban, és ellenőrizzük le ezeket. Azért teszi, mert fél a következménytől. Hát, most őszintén, te örülsz annak a személynek, aki azért tesz veled meg valami kedveset és szépet, mert fél tőled. Hogyha nem így teszed, akkor szétrugod a hátsóját. És van ilyen, és vannak ilyen családi állapotok, és vannak ilyen kapcsolatok. Szóval nem csak arról szól a történet, hogy teszek valami kedveset és szépet és jót. Miért teszem? Mi visz rá, hogy megtegyem? Ha a büntetéstől való félelem, az nem egészséges. Az nem jó. Ha bárki bármit nekem értem, azért tesz, mert fél a következményektől, hát az nekem nem esik jól. Azért fogad szót a gyermekem, mert fél tőlem. Ha ez jó nekem. Fél tőlem, és akkor engedelmeskedik. Ez jó. Ez a szeretetről szól. Mi a motivációja? És nagyon sok ilyen mérgezett dolog ott van a kapcsolatunkban. Fél azért teszi, vagy beszéljünk magunkról. Mennyi mindent tettél meg azért, mert féltél a következményektől. És milyen boldog voltál tőle. Ugye? Hát kell ezt csinálni. Szóval ettől jó egy kapcsolat. Megfunyászkodva, rabszolgaként, teszed, amit kell, tegyél, mert félsz a következménytől és a büntetéstől. Ha erre mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ki a fenyének kell az ilyen élet? Amikor a büntetéstől való félelemből cselekszem. Vagy jutalom reményében cselekszem. Hát ez se egy normális dolog. Iparkodnak a gyermekek, mert elsők akarnak lenni, mert ösztöndíjban akarnak részesülni. Mert ha jó kislány és jó fiú vagy, megjutalmazunk, ha nem, megbüntetünk. Csodálatos jövő áll előttünk. Egy ilyen alapra épült társadalom és iskolarendszer, vagy bármilyen más rendszer igazi jövőt ígér. Jutalom és büntetés alapú kapcsolatok. Ez erről szól. Vagy azért tesz valaki értem valamit, mert a büntetéstől fél, vagy mert jutalmat vár. De ez se normális. Értjük, próbáljunk mélyre menni. Nem normális az, amikor a gyermek azért viselkedik jól, megint klasszikus példát hozzak, azért viselkedik jól, mert tudja, ha így viselkedik, megjutalmazzuk. És erőszakot követel magán sokszor. Megint nem ez a természetes, értjük? A természetes szeretetből, természetes adásvágyból cselekszik. Ez nem normális, ez beteges dolog. Csak azért tesz valamit, mert jön a jutalom. Csak azért teszek valamit, mert utána jön a válba veregetés. És ha nem jön válba veregetés, akkor nem teszem. Érthető? Hát ez erről szól. A jutalom alapú kapcsolat arról szól, ha így cselekszel, kapod a jutalmat, de nincs jutalom, ha nem így cselekszel. De ez beteges. Ez nem normális. Hol a szeretet természetes áramlásából fakadó cselekedet? Megteszem, mert meg akarom tenni. Nem azért teszem meg, mert félek a büntitől, és nem azért teszem meg, mert megjutalmaznak érte. Nem meg akarom tenni. Mert így vagyok én. Mert ez vagyok én. Mert szabad vagyok megtenni, vagy nem megtenni. És szabadon megteszem. Nem mert bünti lesz, ha nem teszem. Nem mert megjutalmaznak, ha megteszem. Mert meg akarom tenni. Mert szabad ember vagyok. Még csak azért se, hogy szeretve legyek. Ha ki akarom a másikból csikarni a szeretetet, az már megint nem természetes. Pedig ezt úgy olyan könnyen elmondogattuk, magamon is észrevettem. Azért teszek valamit, hogy a másikból kiváltsam a szeretetet. Hát ha belőle ki kell erőszakolni, hogy szeressen, ott rég baj van. Ha én azért kell tegyek valamit, hogy szeretve legyek, ott az irány el van lőve. Ha valaki azért kell valamit tegyen, hogy a szeretetemet megkapja, rég bajban vagyunk. Pedig szépen hangzik. Úgy el lehet ezt úgy sminkelni olyan jó kegyesen, hogy igen, azért, mert hogy szeretet igényünk van, és azért teszem ezt, hogy szeretve legyek, ja, tehát csak akkor vagyok szeretve, ha így viselkedem. Különben nem vagyok szeretve. Hát ez nagyon durva. Megint az, hogy ki vagyok én. A bennem levő isteni értékek. Önmagukért szeret az Isten, figyeld meg, párhuzam az Isten és az ember kapcsolata. Isten soha olyat nem mond, hogy ez is ez, ha megvan, oda vagyok érte. Szó nincs ehhez. Pont nem ezen alapul az Isten szeretete az ember fele. Nem büntetéstől való félelmen alapul, nem a megjutalmazáson alapul, és nem azon alapul, hogy csikarjuk már ki az Istentől, hogy szeresse. Valahogy játszom úgy meg az életet, hogy az Isten ájuljon el tőle és szeressen. Hát pont nem erről szól. Szeret csak úgy, önmagamért és önmagáért. És végül ott van az, amiről már volt szó. Szörnyű az, amikor bűntudatból teszünk valamit. Jaj. Vagy bűntudatból tesz valaki, értünk valamit. Aj, de vad dolog. Milyen megalázó. Amikor valaki szégyenből tesz valamit. Nem azért, mert visszautalok, szabad rá, hanem szégyenből teszi. Aj, ráz a hideg tőle. Mert volt ilyen. Amikor valaki kötelességből tesz valamit. A külső kényszer hatására. Szóval, ha ezek közül bármi a motiváció, fizetünk érte. És emberi kapcsolatainkat nem építhetjük ezekre. Ha van olyan az emberi kapcsolataidban, ahol észreveszed vagy magadban, vagy a másikban, hogy büntetéstől való félelemből cselekeztek, hogy a jutalom megszerzése érdekében cselekeztek, hogy ki akarjátok csikarni a szeretetet, hogy bűntudat, szégyenérzet, félelem van, nagyon komolyan kell gondolkodni, mert úgy meg tudja mérgezni a kapcsolatokat, hogy aztán javítani alig lehet. És egy záró jel megint. Isten ezeket a dolgokat nem rendezi el helyettünk. Szeretném, ha mindenki megértené. Isten segít, Isten mutatja az irányt, de nem küldi el Gábriel arkangyalt se hozzád, se hozzám, hogy ezeket magadban lerendezd. Nem. Isten ebben nem tud egy lépést se tenni nélküled. Ez az én dolgom és a te dolgod. Hogy ő ehhez megadja részéről azt, amit meg tud adni, a stimmel. És legyünk hálásak érte, és használjuk az ő támogatását. De helyetted ő ezeket magadban nem intézi el. Nem küzd meg helyetted. Ez az én küzdelmem, a te küzdelmed. Ezeken át kell rágjuk magunkat, és meg kell nézzük az emberi kapcsolatainkat, hogy hol jelenik meg ezek közül valami. És nekünk kell ezen javítani, és nem fog ezen javítani. Ez a mi dolgunk. Megvan az Isten része, és megvan az én részem. Na és ez az én részem. És ezt nem fogja helyettem elvégezni. Vagy nélküled. Össze kell dolgozni. Így van. Mi kell ahhoz, hogy helyreálljon egy kapcsolat? Két dolog, ez nagyon le van egyszerűsítve. És van még idő, igaz? Mert ez nagyon fontos volna még egy kicsit. Annyit csak megyünk most itt, de már ízlelgetjük. Észrevesszük egymásban a hasonló dolgokat. Visszatérve az első gondolatra, hogy egy húron pendülök valakivel. Ezeket érdemes megerősíteni. Nem tudom ki, hogy van vele, de én most kezdek erre jobban odafigyelni, tudatosan odafigyelni, mondjam így inkább. Igen, fontos gondolat az, hogy vedd körül magad azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy gondolkodnak és éreznek, mint te. Nyugodtan, ez egy jó gondolat, igen. Tartsd a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel egy húron pendültök. A hasonlóságokat nagyon kéne erősíteni. Jaj, nincs időnk erre, igaz? Úgy elkönyvelem magamban, hogy igen, én úgy egy húron pendülök vele, azt annyi. De ezeket jó volna ezekre rá erősíteni, tudatosan. Tehát nem a véletlenre vízni. Értsük, mire van szó? Tudatosan. Tervezzem meg azt, hogy akikkel egy húron pendülök, azokkal gyakrabban lehegyek együtt, ha csak lehet. Persze vannak korlátok. Azon belül legalább. Szóval hasonló dolgokat meg kell erősíteni egymásban. És értékelni a hasonlóságokat. Mi olyan falakat tudunk építeni a különbségekkel, hogy jaj, csináljuk is. Egyházban, gyülekezetben. Úgy megy ez az építkezés, hogy nem igaz. Magától. Azt, ami besegítünk. Van ehhez nekünk ma a terünk? Nyomjuk, hogy menjen, és építjük a falakat. Nagyon szép az a gondolat, hogy a kövekből, amiket kapsz, ne falakat, hanem inkább hidakat építs a másik lélek fele. Na most ez a fajta építkezés nem igazán működik, de nagyon jó a lélektől lélekig történő hídépítés, pont ezáltal, hogy értékelem a hasonló érzéseket, gondolatokat, látásokat. Erősítem. És másik oldal pedig, ott vannak a különbségek közöttünk, amik nyilván vannak. Hát ezeket megtanulni, tisztelni. Wow, nem akarok ebbe se belemenni, de csak annyit mondanék, hogy az egyházban, és gondoljunk itt magunkra, nagyon alacsony a tolerancia küszöb. Tetszik, nem tetszik egyeseknek, ezt ki kell mondani, mert tapasztaljuk. Nagyon alacsony a tolerancia küszöb a különbségek kapcsán. Ha nem úgy gondolkodol, mint én, kilóksz a sorból. Nem úgy csinálod, mint én, rosszul csinálod. Nem rosszul, csak másképp. Hát szóval ezt nem érti a magát vallásosnak nevező ember. Sokasága. Vagy hívőnek, vagy keresztjénnek, vagy mindenféle megkentnek, felkentnek, bekentnek, kikentnek lehet nevezni. De tényleg nagyon, nagyon sok dolgot elrontunk vele. Ha nem úgy csinálod, ahogy én, nem jól csinálod. Meg kéne tanulni azt, hogy megint az előző gondolat nincs jó meg rossz, csak más. Hát a sokszínűség gyönyörű dolog. Szerintem Isten a sokszínűség istene. Nem az uniformizálódás istene. Mindig előjön, most is csak utalok rá, a 12 tanítvány gondolata számomra. Jézus nem véletlenül választott ki 12 különféle embert magának. Annyira mások voltak felfogásban, szociális háttér tekintetében, anyagi háttér, családi háttér. Volt köztük vad, bandita, zélóta, volt köztük cizellált, kifinomult lelkű, tudós ember, volt köztük mindenféle és különböző felfogású. És nekem azt tetszik, hogy nem olvasunk soha arról, hogy Jézus egyiknek vagy másiknak azt mondja, hogy figyelj csak, te úgy kéne csináld, mint a másik. Nézd meg, az milyen vagányot csinálja. Nem, mindegyiket úgy szerette, ahogy volt. János, Jánosként Pétert, Péterként Júdást, Júdásként. Észrevenni, és gondolkodjunk családon belül, de mivel nem csak családi kapcsolataink vannak, tágítsuk mindenféle kapcsolatunkra, fantasztikus dolgokat tudna művelni ez a két dolog, ha belénk ívódna. Értékeljük a hasonlóságokat. Erősítsünk rá az egymásban levő hasonlóságokra, olyan jól esik, kölcsönösen. És tiszteljük a különbségeket. Ne az legyen, hogy úgy kell, ahogy én, azt kell, amit én, azon az úton, amelyiken én. Nem? Te így csinálod? Tiszteletben tartom. Így gondolod? Tiszteletben tartom. Nem értek egyet veled, de elfogadom, hogy te így gondolod. Másképpen látod. És ez így van jól. Isten őriz, hogy mindenki úgy gondolkodjon, mint én. Mindenki úgy csinálja, ahogy én. Vagy ahogy te. Nem az a szép benne, hogy mindenki másképp csinálja, ugye? De tényleg, ennek komoly üzenete is van. Nem baj az, ha Isten elfogad téged és engem. Mondjuk mi teljesen különböző beállítottságúak vagyunk. Teljesen másképp látjuk az élet dolgait. Teljesen másképp élünk. És mind a ketten Istennek okék vagyunk. Akkor most nem értem, hogy nekünk mi a bajunk egymással. Ha Isten elfogad téged, és elfogad engem, akkor mi hogy nem tudjuk tiszteletben tartani a különbségeket? Rengeteg emberi kapcsolatunkon ez mélyen javíthatna. Ha ráerősíteni tudnánk a hasonlóságokra, és tiszteletben tartanánk a különbségeket. És akkor ez lenne az utolsó, ami tulajdonképpen egy kicsit összefoglalná. Nehéz volt összefoglalni úgy az egészet, de megpróbáltam itt egy kicsit ilyen záró gondolatként. Kezdjük azzal, amivel befejeztük. Elfogadni önmagad nagyon fontos. Nagyon fontos. Én egyre fontosabbnak érzem a saját életemben. Azt, hogy legyek kibékülve azzal, aki én vagyok. Ha önmagammal szemben én mindig elégedetlen vagyok. Mindenkivel elégedetlen vagyok. Látom magamon, ez nem duma. Szóval ezt én látom magamon, de ha hasonlóképpen próbálsz gondolkodni, te ugyanezt tapasztalod. Hold biztos. Ha önmagaddal szemben csak mindig az elégedetlenkedés, mindig azt érzed csak, hogy te ilyen kéne legyél, de csak ilyen vagy, ez mindig lehúz. Ez soha nem visz előre. Pedig szárnyakat kéne adjon nekünk az, hogy azt mondom, igen, vannak hibáim, vállalom azokat, van egy csomó jó cucc bennem, egy csomó érték bennem, örülök ezeknek, erősítem magam. És ha ilyen feelinggel, ilyen érzéssel megyek ki a világba, amikor én ilyen állapotban vagyok, minden embert olyan szépnek találok. De viccen kívül. Ez most nem ilyen csöpögös duma, őszintén. Amikor úgy önmagammal, mert nem mindig van ez egyformán, de amikor úgy egyensúlyban vagyok önmagammal, annyi szép dolgok látok, ahogy jövök, megyek a városba. Akkor is vannak pocsék dolgok, de elkerülik a figyelmemet. Érthető? És azt is tapasztaltam, amikor magam alatt vagyok, minden rossz azon a napon. Mindenki hülye, csak a vadállatok kerülnek elébe. Mindenki letapós, mindenki csúnyán néz, mindenki köp előttem, meg hátam mögött, nem jön semmi idejében. Borzasztó. De komolyan. Tehát, ha elfogadom önmagam, a korlátaimat, az értékeimet, az Isten adta ajándékaimat, és ezek tudatában élek, így fogok tudni nézni másokra is. És akkor ebből jön a következő gondolat, hogy el tudom fogadni a másságot. Minden tekintetben. El tudom fogadni a másfajta gondolkodást. Családon belül is. Családon kívül is. Nem baj, hogy nem egyformán látunk dolgokat. Nem baj. Most ennek van a mélyebb szintje, amikor elfogadom magam, elfogadom a másságot, és ez közben nem zavar. Na ezen még nekem is nagyon dolgozni kell, mert van úgy, hogy tudom, hogy ezt kell tenni, de ott úgy rohadtul zavar azért még, hogy miért nem úgy gondolkodik, mint én. Mert ott van. De ezzel dolgozni kell. Megint hangsúlyozom, ezen nekem kell dolgozni, Isten nincs mit kezdjen vele. Ő megadja rá a lehetőséget, azt mondja, itt vagyok, használj engem, azt végez szépen a munkát magadban. Tehát ez a cél. Elfogadni magam, elfogadni a másságot úgy, hogy ez ne zavarjon. Ez lehet külön megint egy nap témája, az elvárások kérdése. Nemrég láttam egy rövid filmet, nagyon ki volt élezve, de nekem nagyon bejönnek az ilyen provokatív dolgok. Azt mondta az illető, aki fiataloknak tartott előadást, hogy titeket jól agymostak, de minket is. Megszületsz, óvoda, iskola, egyetem, kapsz egy diplomát, elhelyezkedsz, férhez mész, megnősül, nyugdíjba jössz, aztán meghalsz. Ennyi az élet. De hát ennél sokkal többről van szó. Ennél sokkal többről van szó. De ez az elvárás. Nagyon merészkel legyen az az ember, aki azt mondja, hogy én nem állok be hivatalosan munkahelyre dolgozni. De vannak ilyenek, és egyre többen vannak. Kilépnek bizonyos rendszerekből. De mi arra vagyunk agymosva, hogy a rendszerekből nem lehet kilépni. Megvan a sín, az le van rakva, azt a sínen kell menni. Mert csak úgy boldogulsz. És ha ezt elhiszed, akkor leéred a síneken az életedet. Boldogtalanul. Egy másik kép jön be, egy madár kirepül a kalitkából, és azt írja, hogy aki kalitkába születtek, a repülés betegségnek hiszik. Szóval az elvárások. Nem is nagyon tudunk ebből kilépni, amíg azt gondoljuk, hogy csak ez az egy alternatívánk létezik. És bennünket arra neveltek, hogy csak egy alternatíva létezik. Az, amit ők mondanak. Nincs más út. Csak egy út, amit ők mondanak. Az elvárások pedig erről szólnak. Minden nap a munkahelyen, az iskolában, a szomszéddal, az együttéléseinkben. Elvárásoknak akarunk megfelelni, mert azt gondoljuk, csak így boldogulhatunk. Nagyon kemény dolog. Mondom, ez megért több misét is. Ne akarja az elvárásoknak megfelelni. Persze, igen, mindenki ki tudja mondani azt, hogy de van, amikor nem lehet, oké. Mindenkinek legyen ez a saját életében az a történet, amikor nem kell úgy csináld, mint én, úgy gondolod, mint én, úgy gondolod, hogy akarod, de ha úgy érzed, hogy az elvárásoknak való megfelelés bánt, ha úgy érzed, hogy néha az elvárásoknak való megfelelésből eleged van, akkor azt jelenti, hogy ezen a területen van egy kis munkád. És én nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, ül vagy áll itt olyan, akinek nem menne az agyára az elvárásoknak való megfelelés kényszere. Nem hiszem. Aztán, ha már beszéltünk a mások elvárásáról velem szemben, akkor beszéljünk arról, hogy ne akarjam azt, hogy én a magamét erőltessem a másikéra. Ez ugyanolyan fontos. Ne akarjam azt, hogy átgyúrjam a többieket a magam hasonlatosságára. Megfér itt az a gondolat, hogy mindenkinek lehet igaza? Megfér az, hogy senki nincs az igazság birtokában. Csak részigazságokat ismerünk meg?
Szóval igen.
Mert hogy... Mert hogy nem úgy éljük meg, igaz? Igen, szóval az emberi kapcsolatokban ez is szörnyen ártalmas, mert amit én igaznak ismerek meg, azt kikiáltom az igazságnak. És nem azt látom, hogy én az igazságból megismertem valamit, de az nem a teljes igazság. Te az igazságból megismertél valamit, és az így rendben is van. Nagyon szimpatikus az a történet, amikor egy nagyon bölcs rabbihoz jönnek az emberek a különféle bajaikkal, a tanítványa mindig hallgatja, hogy tanuljon. És jön egy vitatkozó pár, két férfi a rabbihoz, jön egyszer az első. Elbeszélgetnek a rabbinak, elmondja a búját, bánatát, ahogy ő gondolja, ugye az ő verziója. Mert a rabbi a végén azt mondja, hát igazad van. Megkönnyebbül a fél, elmegy. Jön az ellenfél, tehát akivel a baja volt, az elmondja az ő reakcióit, az ő variációját, ami totál más, mint az előző. Elmond mindent, tanítvány ezt végig hallgatja. Lejár a beszélgetés, azt mondja a rabbi, igazad van. Elmegy megkönnyebbülve ő is. Hát tűkön ül a tanítvány, alig várja, hogy már megkérdezze, hogy rabbi, hát én ezt nem értem. Jön az egyik, elmondja fehéren, azt mondod, igazad van. Jön a másik, elmondja az ellenkezőjét, azt mondod, igazad van. Mi ez? Rabbi rán, és azt mondja, hát fiam, neked is igazad van. De ebben van a lényeg, mi az, hogy az én igazam az igazság, az én variációm az igazság. Másik történet beugrik, talán ügyvédhez megy a férfi, mert azzal vádolják, hogy megverte a feleségét. És akkor kérdi az ügyvéd a férfit, hogy igaz, hogy megverted a feleségedet? Azt mondja, van az ő variációja, amit ugye gondolom elmondott, van az én variáció, amit elmondtam, és van az igazság. De az nem az én variációm, meg az ő variációja. Szóval annyi minden meg kéne férjen. És jól kéne éljünk a kapcsolatainkban, ha tiszteletben tartanánk a másságot. És nem akarnám én az enyémet a tiédre erőltetni. Elmondom, mert szabad vagyok rá, hogy elmondjam. Te szabad vagy, hogy azt elfogad, és elmondd a sajátodat. És rendben vagyunk. Ne menjünk bele értelmetlen vitákba. Nehéz, főleg amikor valaki olyan temperamentumos mondjuk, mint én. Nagyon nehéz megállni, mert azért van ebbe, tehát azért tényleg a személyiség jegyeinket ott hordozzuk. Az ilyen bolond típusú ember könnyebben belemegy vitákba, mint egy olyan szelíd, csendes, aki úgy aztán egyszer csak belül robban. Nem, mintha az jobb lenne. De ez megint más téma. Annyiszor el lehetne kerülni egy-egy vitát. Nem az a kérdés, hogy hány vitát nyerek meg, hanem hogy hány vitát tudok elkerülni. Az igazi győzelem ez. Mert milyen sokszor a vitában való győzelemnek keserű az íze. Mert ha nekem van igazam a feleségemmel szemben, az őt letöri. És nekem mi a felének jó az, hogy egész nap ő duzzog? De tényleg. Vagy a gyerek egész nap duzzog, nekem volt igazam. Nincs jó íze sokszor a győzelemnek. Mi a jobb? Megtanulni értelmetlen, felesleges vitákat nem megejteni. Elkerülni. Nem belemenni. Már az elején észrevenni, hopp, na, Jó, itt megállok, nem fokozom. Legyen így. Jó, rendben. Tisztelnek. Másképp látom. Nem vitatkozunk. És hát nyilván a humor az annyira fontos, szerintem legalább, mint a szeretet. Ismerjük azt a mondatot. Szeretet segít a dolgokat, dolgokon átmenni, humor pedig segít a dolgokat úgy elrendezni bennünk, saját magunkban, a rossz kellemetlen dolgokat is, hogy utólag jót nevetünk rajta. Meg hát, ha van egy kis öniróniánk, akkor mindig röhögünk, mert nevetségesek tudunk lenni. De ha nem keserűséggel látom saját magam, hanem kis ilyen öniróniával, akkor tényleg mindig szórakozni fogok, mert mi minden van bennem. És hogyha ezt humorral próbálom kezelni, akkor az egy jó érzést ad. Nem érzem, hogy lehánynám magam, megutálom magam, hanem azt érzem, hogy vicces vagyok nagyon. És amikor valakivel szinte konfliktus van, akkor megint, hú, ez vicces volt. Ez jó. Jó, van, amikor működik, van, amikor nem. De alapvetően én hiszem és vallom, hogy a humor egy Isten adta ajándék, áldás, prédikátor példabeszédek tele van a nevetés fogalmaival, nevetés meggyógyítja a testet, nem hiába nyugaton, kórházakban ugye bohócokat alkalmaznak, mert a perfúzión kívül valami más is kell a gyermeknek, meg a betegnek, mennek és megnevettetik őket, szóval hihetetlen gyógyszer a nevetés. Nyugodtan lehet nevetni. A nevetés nagyon jó, a jókedv nagyon jó, a humor nagyon jó, használjuk ezt, és emberi kapcsolataink javulnak. Így van, igen, igen. Igen. Jó, köszönöm a figyelmet. Ennyi lett volna.
Köszönjük szépen. Hát én most rájöttem valamire, hogy István barátunk miért jön szívesen közé. Mert sok jót hozunk ki belőle. Ugyanakkor földobott saját magának egy labdát az őszérjütékünkre vonatkozóan. Elvárásokról. Ha élünk...
Ez egy elvárás most?
Így van. Akkor novemberben megvan a követő témád. Gyalura. Jó. Köszönjük szépen, testvérek. Igen, most negyed van. Lesz egy 20 perces kávészünet.